jelenleg körülbelül olyan 131 néhány hangyafajunk ismert, ebbe persze beletartoznak mind az őshonos, mind a behurcolt hangyafajok. Ezek közül persze azért kevés az, ami befészkelhet házba, vagy mondjuk kertes házak esetében azért a kertekben előfordulhatnak még plusz olyan hangyafajok, de mondjuk így városokban azért néhány olyan hangyafaj van csak, ami így előszeretettel húzódik be épületekbe. Főképpen az emberek akkor szoktak velük találkozni, amikor a szárnyas alakjaikat röptetik. Egyébként minden hangyának vannak szárnyas alakjai. Ez egy ilyen közkeleti tévedés, hogy a szárnyas hangyák az egy külön hangyafaj lenne, és olyankor szoktak általában az emberek megijedni, mikor ezek előzöldik a lakásokat, de ők nem csinálnak semmiféle kárt, tehát ők szeretnének kirepülni, és aztán párt találni maguknak. Tehát ők a leendő királynők, illetve a hímek. Tehát így nem sok kárt tesznek a lakásokban hangyák, mondjuk a kórházakban telepszenek meg, például az egyik ilyen behurcolt hangyafajunk a fáraó hangya, ami egy afrikai, hát hozzánk Afrikából került, hogy a pontosan honnét származik, az egyelőre még nem teljesen tisztázott, mondjuk kórházakban az ő jelenléte nem túl előnyös, tehát mondjuk a steril eszközöket így végigmászkálják, akkor esetleg betegségeket terjeszthetnek, de alapvetően egy normál háztartásban a hangyák nem sok vizet zavarnak, tehát pusztán hát az ember nem szereti, hogyha osztoznia kell a lakáson más állatokkal.
Kicsit ijesztő is egyébként. Volt olyan, hogy arra jöttem haza egyik nyáron, hogy a fürdőszoba feketén lett a hangyáktól. Hát nem mondom azt, hogy nem ijedtem meg. És az az igazság, hogy a legkisebb résen is képesek bejönni és följönni.
Így van, ez az ő szakterületük, hogy a legapróbb kis résekbe, repedésekbe be tudnak húzódni, ezt különösen azért is szeretik az ilyen helyeket, mert így védve lehetnek. Alapvetően azért ők igyekeznek rejtett életmódot folytatni, tehát nem sok vizet zavarni, inkább akkor jönnek elő, amikor mondjuk táplálékot gyűjtenek a dolgozóik, meg hát abban az időszakban, amikor reptetik a fiatal királynőket, illetve a hímeket.
Ugye a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékén hangyákkal végeznek kutatásokat, megfigyeléseket. Miért pont hangyák?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon érdekesek. Én alapvetően már gyerekkoromban is érdeklődtem a hangyák. Nem kifejezetten a hangyák, úgy általában a rovarok, az ízelt lábúak iránt. A dinoszauruszok volt az egyik olyan csoport, ami az egyik szívem vágya, a másik pedig az ízelt lábúak. És aztán hát az ökológiai tárgyunknak hát az akkori tanszékvezető Gallé László volt, aki nagyon klassz előadásokat tartott, és hát ő is hangyákkal foglalkozott, és nála kezdtem el szakdolgozni, és így jöttek be nálam a hangyák. Tényleg nagyon érdekes az életmódjuk. Azt gondolná az ember, hogy hát igen, társas életmód, van királynő, de bár nagyon más az ő világuk, de nagyon sok felszínes hasonlóság van az emberi társadalmakkal. Tehát ők is tarthatnak házi állatokat, vannak gombatermesztő hangyák, vannak rabszolgatartó hangyák, hadjáratoznak, kooperációkat, szövetségeket építenek ki, vannak eszközhasználó fajaik is, tehát borzasztó érdekesek. És nem is kell a trópusokig elmenni, tehát itt a hazai hangyafajok között is igen változatos életmódú, megjelenésű hangyafajokat találunk.
Ugye Szeged mondható az origónak Magyarországon a hangyakutatások terén. Hogyan szerzik be azokat a hangyákat, hangyakolóniákat, amelyeket megfigyelnek?
Ha laborban tartunk hangyákat, akkor kétféle úton, módon szoktuk őket beszerezni. Hát az egyik az, ami kicsit fáradtságosabb, mikor kimegyünk egy erdős vagy egyetes élőhelyre, és kiássuk a fészköket. Tehát egy az egyben az egész fészket, földestől, mindenestől behozzuk. A hátránya az, hogy nem kis munka. Vannak azért olyan hangyafajok, amelyeknél ez nem is működik, mert 2-3 méter mélyen fészkelnek a talajban, tehát azokat szinte lehetetlen kiásni. Ez az egyik módozat, a másik, hogy lehet rendelni online. Vannak külföldi, most már magyar olyan cégek, ha lehet így mondani, akik ezzel foglalkoznak, hogy mindenféle hangyafaj tartanak, és aztán lehet rendelni, és ilyen, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember kap egy kémcsőben egy királynőt néhány dolgozóval, és akkor, ha szerencsénk van, akkor túlélnek, és aztán növekszik a kolónia egyedszáma. Ez az egyszerű megoldás. A hátránya ennek viszont az, hogy ezek sok esetben már ilyen laborban tenyésztett kolóniák, és nem olyan életerősek, nem olyan életre valóak, mint mondjuk a természetből, tehát a valós élőhelyükről származó kolóniák. Úgyhogy két módszer van, mindegyiknek megvan az előnye hátránya. Mi egyébként inkább az előbbit szoktuk.
Nagyon érdekes egyébként, amit írtak róluk, hogy a hangyák biomasszája egyike a legnagyobbaknak a Földön. Hogyha az összes egyedet beletennénk egy egységnyi mérőedénybe, akkor nekik lenne az egyik legnagyobb súlyuk az állatok
így
között.
Van. Így van. Hatalmas egyedszámban vannak jelen, tehát az átlagos méretük az mondjuk rovar viszonylatban is kicsinek számít, ilyen kis és közepes termetűnek, de hatalmas egyedszámban vannak. És így a sok kicsi sokra megy elvén ténylegesen hatalmas tömeget, nevezett biomasszát képviselnek. Tehát trópusokon ez simán kenterbe veri a gerinceseket, tehát sokkal nagyobb tömegességet képviselnek, mint a madarak, emlősök, hüllők, kétéltőek egybevéve.
Hogyan figyelik meg egyébként a hangyákat?
Hát vagy a saját szemünkkel, vagy videófelvételeket készítünk a kísérletek során.
Ugye egyébként talán a hangyák azok, amikről a legtöbbet lehet tudni, és nagyon érdekes dolgokat tártak fel egyébként a kutatók és a tudósok a hangyákkal kapcsolatban, és azért ez egy fantasztikus élmény, amikor egyébként mi a saját szemünkkel is dokumentumfilmekben vagy természetfilmekben láthatjuk közelről egy hangyának az arcát, ha lehet ezt mondani, vagy a fejét.
Igen, igen. Egyébként kifejezetten szép állatok. Én legalábbis sokszor elcsodálkozom rajtuk. Vannak személyes kedvenceim, amik színezett tekintetében, forma tekintetében, tehát sokukra még azt is lehetne mondani, hogy cukik. Tehát, hogy mosakodnak, mint egy macska, vagy ha úgy szemből nézünk rájuk, némelyiknek olyan kicsit olyan agresszív, ragadozó feje van, de vannak olyanok, amelyeknek kifejezett ilyen kis barátságos, nyájas tekintete van.
Miért annyira különlegesek egyébként a hangyák? Tehát milyen kérdésekre adhatnak választ a tudósoknak?
Ők egyikei azon állatcsoportoknak, amelyekre ez úgynevezett euszociális, tehát a fejlett társas életmód jellemző, ami nem annyira gyakori. Tehát előfordul mondjuk a termeszeknél, egyes bogaraknál, gerinceseknél, igazából két rágcsáló fajnál jellemző csak. Illetve az az érdekességük, hogy itt a viselkedést az több szinten lehet a hangyák esetében vizsgálni, tehát vizsgálhatjuk, hogy egyed szinten hogyan viselkednek, mondjuk egy dolgozó hogyan viselkedik, és kolónia szinten. Ráadásul nem csak az egyes egyedeknek, de a kolóniáknak is saját személyisége lehet. Tehát nem minden egyed ugyanúgy viselkedik, vannak bátrabbak, agresszívebbek, kevésbé agresszívek, stb. És így emiatt a kolóniáknak is külön személyiségük van. Tehát ugyanaz a hangyafajhoz tartoznak, de mégis kicsit mások. Hasonlóan, ahogy az embereknél is áll ez.
Nagyon érdekes, amit olvastam egyébként pont a kutatásukkal kapcsolatban, hogy a hangyák megfigyelése során kapott eredmények publikálása az inspirálólag hathat más tudományterületek számára is, amelyek ugye olyan változatos témákkal foglalkoznak, mint például az úthálózatok tervezése, a robotika, vagy éppen a daganatok felismerése. Hát az úthálózat tervezése az biztos, tehát amit a hangyák képesek egy hangyavárban létrehozni, az fantasztikus. De mondjuk a daganatok felismeréséről, arról abszolút nem tudtam, hogy abban segíthetnek a hangyák.
Nagyon jó a szagló érzékük. Egyébként a daganatos megbetegedése kapcsán én úgy tudom, hogy két részről is fel lehet használni a hangyákkal kapcsolatos ismereteket, tehát egyrészt a szaglóérzék, ha jól emlékszem, vannak olyan kísérletek, ahol a hangyák ki tudják úgymond szagolni a rákos sejteket, tehát a rák képződése, hogy a rák sejtek terjednek, úgy tudom, hogy ezt lehet modellezni, tehát fel lehet használni, hogy megfigyelni, hogy a hangyák mondjuk elindulnak táplálékot keresni, hogyan mozognak, milyen ösvények mentén. És így lehet modellezni, hogy ahogy mondjuk a rákos sejtek is viselkednek.
Mi ugye emberek nem igazán szeretjük a hangyákat, és nem is akarunk együtt élni a hangyákkal. Vannak viszont olyan ízeltlábúak, amelyek kifejezetten szeretnek együtt élni a hangyákkal. Miért lehet előnyös ez számukra?
Általában a levéltetvek és a kabócák, ők azok a tipikus állatok, akik kedvelik a hangyák jelenlétét. Hát ez egy ilyen kölcsönösen előnyös kapcsolat, de igazából mindkét fél kihasználja a másikat. A hangyák jelenléte azért előnyös számukra, mert megvédik a ragadozóktól. De persze nem ingyen, hanem ezek édesnövényi nedveket szívogatnak, ezért nem szeretik sokan a hangyákat, hiszen ők védik a levéltetveket, pajzstetveket. A hangyák pedig elfogyasszák az ő cukorbandús örüléküket, az úgynevezett mézharmatot. De nagyon sok esetben például a növényeknek is előnyös a hangyák jelenléte. Tehát sok trópusi növénynél ilyen üreges részek alakulnak ki a növényen, és a hangyák ezt belakják, és úgymond cserébe, idézőjelben, a hangyák megvédik a növényt a növényevőktől. Tehát nem csak a növényevő rovaroktól, de mondjuk egy legelésző növényevőtől is. Ezek ilyen nagyon agresszív készséggel, a fullánkjukkal szurkáló hangyák, úgyhogy ha mondjuk egy antilop elkezd legelni a növényen, a hangyák nagyon gyorsan betámadják, és így kénytelen mondjuk az antilopodébe állni. aztán nagyon sok ízeltlábuk kihasználja azt, hogy a hangyák elég jól szabályozzák a fészk belső hőmérsékletét, páratartalmát. Tehát számukra ez egy ilyen kánaán, ahol van meleg, megfelelő páratartalom, és akkor ki is használja a hangyákat, mert mondjuk a tojásaikat, bábjaikat ragadozza. Vagy elhiteti a hangyákkal, hogy ő is egy hangyalára, vagy egy hangyadolgozó, a hangyák pedig a szagokra érzékenyek, tehát hogyha bárminek olyan szaga van, mint egy másik hangyának, akkor ők készséggel elhiszik, hogy az egy hangya, és megetetik. Még akkor is, hogyha az nem is egy hangya, hanem mondjuk egy bogár.
Egyébként a kutatások során fedeztek fel olyan különleges viselkedést, ami mondjuk csak a hangyákra jellemző, és mondjuk más rovarra, ízeltlábúra abszolút nem?
Most így hirtelen nem tudnék olyat mondani, hogy kifejezetten és újonnan felfedezett dolog lenne, de például az eszközhasználat az, hát kifejezetten a táplálékszállító eszközhasználat, azt úgy emlékszem, hogy az csak a hangyákra jellemző.
Hogyan kell ezt egyébként elképzelnünk?
Ők a folyékony táplálékot szállítják el eszközök segítségével. Egy átlagos hangya, hogyha talál valamilyen folyékony táplálékot, mondjuk kirakunk nekik mézes vizet, akkor ők addig isznak, míg meg nem töltik a begyüket, ez a nyelőcsőjüknek a tágulata. Kicsit hasonló, mint ami a madaraknál is van, tehát ők úgy belsőleg tudják raktározni és szállítani, és ők így visszamennek a fészekbe, és aztán, hát számunkra ez egy kicsit gusztustalan, ők ezt így felöklendezik, és így etetik meg a fészek társaikat. Az eszközhasználó hangyák viszont nem ezt csinálják, hanem ők a folyékony táplálékba belehordanak mindenféle apró törmeléket, általában talajrögöket vagy levéldarabkákat. A folyékony táplálék megtapad ezeknek a felszínén, és aztán ezek segítségével szállítják vissza ezt a folyékony táplálékot, és így sokkal nagyobb mennyiségű folyadékot tudnak visszaszállítani a fészekbe, mint hogyha az belsőleg, tehát a begyükben szállítanák.
Egyébként ezt minden hangyafaj csinálja ezt az eszközhasználatot, vagy csak bizonyos hangyafajok?
Nem, ez csak bizonyos hangyafajok. Nálunk a karcsú hangyák csinálják. Igazából egyes számban kéne mondanom, mert nálunk csak egyetlen fajuk él, világviszonylatban több fajuk is van. Nem csak kizárólag, de ők a tipikus eszközhasználó hangyák.
És ha jól tudom, akkor Párizsban, tehát Franciaországban is volt egy ilyen kísérlet, és összekapcsolták a két kísérlet sorozatot.
Így van, egymástól függetlenül, kicsit úgy, mint Darwin és Wallace esetében, dolgoztunk egy nagyon hasonló kísérleten, és aztán egy konferencián derült ki, hogy nagyon hasonló, de több ponton egyezett a kísérleti felállásunk is, annak erre, hogy nem tudtunk egymásról, tehát nem tudtuk, hogy a franciák is hasonlókon kísérleteznek, és ott a konferencián akkor ezt így megbeszéltük, hogy akkor rakjuk össze a kettőt, és akkor így nagyobbat durran az egész, mint hogyha csak külön-külön publikálnánk le. Ráadásul másik fajjal vizsgálódtak, úgyhogy így jó is volt, mert akkor így két fajnál is ki lehetett mutatni ezt a dolgot.
Lehet egyébként azt mondani, hogy rendkívül okosak a hangyák, és pontosan itt a táplálékszállításnál, ugye ha jól tudom, akkor arra jutottak, hogy a hangyák külön döntenek arról, hogy milyen eszközöket mártsanak a táplálékba, illetve onnan melyeket szállítsák tovább a fészekbe.
Így van, összességében annyira nem okosak, rovar viszonylatban inkább úgy fogalmaznék, mondhatjuk rájuk, hogy okosak, természetesen az ő idegrendszerük nem olyan komplex, mint mondjuk nekünk emlősöknek, de rovar viszonylatban ténylegesen. És egyre inkább az derül ki, hogy sokkal intelligensebbek a rovarok, ha lehet ezt a szót rájuk használni, mint ahogy korábban gondolták. Tehát sok esetben a régi könyvekben még úgy utalnak a hangyákra, mint robotokra, amelyek elvégzik az egyes feladatokat, de nem mérlegelnek dolgokat, nem látják át, de úgy tűnik, hogy ennél azért sokkal árnyaltabb a kép. Tehát nem kell azért szuper képességekkel felruházni őket, tehát a másik végletben sem szabad elmenni, hogy hiperintelligensek, de okosabbak, mint ahogy azt korábban gondolták.
Egyébként az emberek hogyan állnak hozzá, ugye szokott lenni a kutatók éjszakája, és ott azért az ökológiai tanszék az mindig bemutatja a hangyáknak a fantasztikus világát.
Mindig érdeklődésre tart számon, inkább az szokott vicces lenni, amikor itt társaságban kiderül az emberről, hogy hangyákkal foglalkozik, és akkor felcsillan a szemük, és akkor én várom, hogy valami jót fognak kérdezni, és akkor nálam vannak hangyák, hogyan lehet őket kiírtani? Tehát általában ez szokott lenni a kérdés.
Hát igen, mert ugye az emberek többsége azért annyira nem szereti, ugye rámásznak az emberre, mindent összemásznak, ráadásul, bocsánat, hogy ezt mondom, de hát nagyon ki se lehet őket írtani, mert tényleg a legapróbb, legkeskenyebb résen bejönnek, és meglepő, ha valaki meg azt mondja, hogy én a hangyákkal foglalkozom, és én meg szeretem őket, tehát engem abszolút nem zavarnak, hogy ott vannak.
Meg a következő kérdés az szokott lenni, hogy és mi értelme velük foglalkozni? Ugye sok emberben az a tévképzet alakult ki, hogy a tudománynak mindenképpen arról kell szólni, hogy az embert kiszolgálja. Tehát olyan kutatásokat kell végzelni, ami jobbá teszi a mi életünket, de ugye a tudomány nem erről szól, tehát sok esetben leíró vizsgálatokat végzünk. Tehát a tudomány arról szól, hogy megismerjük a világunkat, nem feltétlenül csak arról, hogy kiszolgáljuk a saját fajunkat. Ráadásul, mint ahogy volt is róla szó, tehát a robotika, rákutatás, stb. Azért fel lehet használni, tehát úgymond a mi szemszögünkből nézve is van értelme a hangyákat kutatni.
Egyébként az még mindig áll, hogy továbbra is 94 hazai hangyafaj található hazánkban?
Nem, annál sokkal több, 130 valahány faj, most nem emlékszem pontosan.
És ezekből mennyivel találkozhatunk mi?
Azok a nemek, amelyek különösen fajgazdagok, kevésbé kerülnek szem elé, mert nagyon pici kolóniáik vannak. Tehát vannak olyanok, amelyek ilyen növényi termésekben, vagy mondjuk egy tölgymagban fészkálnak, tehát egy 100-200 dolgozóból állnak, ezek kevésbé kerülnek az ember szem elé, hogyha mondjuk egy erdei kirándulás során nem kezdünk el kifejezetten mondjuk elkezdeni magukat feltörni, vagy kövek alá benézni, vagy ágakat feltörni. Mondjuk egy átlagos kirándulás során nem fogunk találkozni mind a 130 akárhány hangyafajjal, ennek mondjuk egy töredékével. Igen, ezek a nagyméretű feketék, ezek a lóhangyák, amelyek szintén előszeretettel szoktak házakba befészkelni, mert ők ilyen holtfába rágják a járataikat, úgyhogy nem nagyon szokták kedvelni a jelenlétét azok, akiknek mondjuk a fából készült a háza, vagy olyan fa részek vannak a házban. Aztán vannak a gyepi hangyák, nagyon sok fajuk van nekik, ők városokban is előfordulnak. Tehát ők azok a kis picike hangyák, akikkel burkolat mentén, ahol látjuk, hogy jönnek fel a hangyák, vagy parkokban előszeretettel előfordulnak. Aztán akikkel még lehet találkozni, ezek a dombfészeképítő vörös hangyák, de az ilyen nagyon specifikus fajokhoz már mondjuk ilyen melegebb élőhelyeket kell felkeresni, például Vértes vagy Balatonfelvidék, ott már azért élnek ilyen speciálisabb, érdekesebb életmódú fajok is. Persze most ez egy relatív, tehát mindegyik hangyafajnak érdekes az életmódja, meg azért nekem is vannak preferenciáim, hogy mely fajokat tartom inkább érdekesebbnek.
Na melyek azok?
Nekem a személyes kedvenceim a szívhangyák, legalábbis szerintem ők a legszebb hazai hangyafajok. Azért szívhangyák, mert a potrohuk szív alakú, hogyha így pont felülről nézünk rá, nagyon szép, fényes, csillogó, fekete a potrohuk. A fejük, illetve a toruk pedig élénk piros színű, nagyon szép kis hangyák. Egyébként nagyon agresszívak. Hát van egy olyan kémiai anyaguk, amit más hangya nagyon nem kedvel, tehát ők találnak valamilyen táplálékforrást, akkor egy hangya, egyetlen dolgozó feltartja a potrohát, kifecskendezi ezt a kellemetlen szagú váladékot, és minden más hangya pedig elspriccol onnét, és aztán ők így el tudják fogyasztani a táplálékot. Balatonfelvidéken lehet, vagy ha valaki mondjuk a mediterrán térségben nyaral, tehát tőlünk délre, vannak más ilyen szívhangyafajok is, ők nagyon szépek. Illetve ezek az eszközhasználó karcsú hangyák is főképpen ezeket a melegebb élőhelyeket kedvelik. Én egyébként veszprémi vagyok, úgyhogy azért viszonylag közelebb áll a szívemhez a Balatonfelvidék, tehát én a szakdolgozati vizsgálat, sőt a doktori vizsgálat miatt is ott végeztem. Úgyhogy azért jobban ismerem azt a területet, így a hangyafaunáját.
Mondjuk nagyon érdekes, mert attól függetlenül, hogy az emberek többsége mondjuk írtózik a hangyáktól, a meséinkben, a verseinkben ott vannak a hangyák, és természetesen, ha a gyerekünket inspirálni akarjuk, vagy egy kicsit noszogatni, akkor mindig azt mondjuk, hogy légy olyan szorgalmas, mint a hangyák. Ott van Tompa Mihály, aki ugye a Virágok költője, gyönyörű versében köszönti a hangyákat, de mondhatnánk La Fontaine-nek a meséjét, ami ugye be is bizonyosodott, hogy amit ő ott leír, az létezik, mert hogy maggyűjtő hangyák igenis vannak, amikor ugye a tücsök azt kéri a hangyától, hogy hozzon neki magokat.
Így van, így van. Bár a La Fontaine meséje alapján sokan azt gondolják, hogy az általában jellemző a hangyákra, hogy ők táplálékot raktároznak, de valóban, ahogy elhangzott, ez a kifejezetten a maggyűjtő hangyákra jellemző.
Magyarországon is vannak egyébként ilyen maggyűjtő hangyák?
Igen, igen, van egy fajunk, ami kifejezetten ehhez a maggyűjtő társasághoz tartozik. Őt arról lehet felismerni, vagy nagyon könnyű megtalálni, hát ha az ember figyeli a talajfelszínt, akkor egy kis lyuk körül a pejvákat fel lehet fedezni, és akkor jó eséllyel az egy maggyűjtő hangya fészkének a bejárata. Ugyanis amikor meghámozzák a magvakat, kiszórják a fel nem használható részeket a fészek bejárat köré, és ez nagyon jellegzetes, tehát azokon a helyeken, ahol előfordul, könnyű megtalálni a fészek bejárataikat.
Én nem tudtam, hogy mézgyűjtő hangya is létezik, és ahogy leírja ezt a folyamatot, amikor összeszedik a mézet, és ha jól tudom, akkor vannak olyan munkások, amik ugye jól laknak, és többé sem mozogni, sem dolgozni nem tudnak, hanem hónapokig türelmesen várják az éléskamra mennyezetén függve azt az időt, amikor a mézet a közösség részére kiadják magukból.
Ezek a mézesgödön hangyák, megtévesztő a nevük, mert ők nem mézet gyűjtenek, hanem mindenféle édes nedvet, tehát ők is például levéltetveknek a cukorban túlsűrülékét, a mézharmatot, vagy virágoknak a nektárját, és aztán valóban bizonyos dolgozók ilyen élő táplálékraktározó funkciót töltenek be, tehát mint egy nagy hordóként meg sem bírnak mozdulni, és aztán amikor mondjuk kevés a táplálék, ezek egyébként sivatagi hangyák tipikusan, tehát mondjuk a száraz időszakban, amikor egy fészektársa táplálékot szeretne, akkor felöklendez számukra egy, amit éppen ő raktároz. Tehát ez mézharmatnak, virágnektárnak, víznek az egyvelege, tehát ilyen idézőjeles méz, nem igazi méz, amit a mézelő méhek csinálnak. Tehát kicsit megtévesztő a nevük, de valóban hasonló ízre. Talán az egyik Attenborough dokumentumfilmben is van, ahol Attenborough meg is kóstolja, és ilyen nagyon töménynek írja le, tehát jóval töményebb ízűnek, mint az igazi mézet.
Ugye nagyon érdekes, és ezt ön is mondta, hogy nagyon sok esetben hasonlítanak az emberek, tehát hogy olyan viselkedésformákat láthatunk náluk is, de ugyanilyen egyébként az egyén és a köztisztaság. Sokan nem gondolnák, hogy a hangyák rettentően figyelnek a tisztaságra, mind a hangyavárban, mind pedig saját magukat illetően is.
Sőt, van egy olyan mirigyük, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy ennek a váladékát, amikor tisztálkodnak, ez egy ilyen külső elválasztású mirigy, tehát olyan, mint nálunk a verejtékmirigyek, ahhoz hasonló. Ennek a váladékát elkenik a teljes testfelszínükön, és ennek ilyen baktériumok és gombák megtelepedése ellen szolgál ez a váladék. Nagyon sokat tisztálkodnak, tehát hogyha mondjuk sokáig nyomon követünk egy dolgozót, tehát követjük az útját, nagyon hamar elkezd mosakodni, nagyon gyakran mosakodnak a hangyák, és olyankor kicsit olyan macskaszerűen, tehát megtisztogatják szépen a csápjaikat, a szájszerveiket, a lábaikat, és persze a fészken belül is igyekeznek fenntartani a higiéniát, főképpen azért, hogy a lárváik biztonságban legyenek, tehát mondjuk gombák ne szaporodjanak el az ivadéknevelő kamrákban, vagy nagyon ügyelnek arra, hogy a tetemeik vagy külön kamrában legyenek, vagy a fészken kívül hoznak létre egy szemétdombot, és aztán oda hordják a tetemeket, hogy ezek aztán ne fertőzzék vissza a még élő dolgozókat.
De hát erre szükség is van, mert hatalmas a kolónia, tehát ott muszáj rendnek lenni.
Így van, főképpen az olyan fajoknál, ahol több millió dolgozó él egy kolónián belül, például levélvágó hangyáknál, amelyek gombát termesztenek, tehát nekik nem csak arra kell figyelniük, hogy maguk a hangyák ne fertőződjenek meg, nekik a gombájukat is óvni kell. Vannak olyan gombák, amelyek kifejezetten az ő gombájukat parazitálják, vannak baktériumok, akiknek nem kívánatos a jelenléte, tehát ők szépen, ahogyan mi gondozzuk a veteményesünket, ők is így őrjáratoznak a gombaágyasaik mentén, nyalogatják őket, ilyen antibiotikumos váladékkal kezelik őket, hogy csak az a gomba nőjön ott a kertjükben. Ugyanis ez a fő táplálékuk.
De van egyébként a hangyáknak ilyen őrtálló szokása is, mert ugye a mesékben mindig látjuk, katonasisak van a hangyákon, ahogy őrködnek és harcba indulnak.
Van, ez fajtól függ, mert egy az egyben katonáik nincsenek, az a termeszekre jellemző, a termeszek pedig nagyon távoli rokonai a hangyáknak, tehát nem közeli rokonai, ők a csótányoknak a rokonai. Tehát bizonyos dolgozók, általában az ilyen nagyobb méretű dolgozók, ők töltenek be ilyen katona feladatot. Vannak teritoriális fajok, ott jellemző lehet, hogy így a teritorium szélén ilyen őrposztokat töltenek be egyes dolgozók, meg mondjuk a vándorhangyáknál, ahol nincs egy önálló fészek, hanem állandóan mozgásban van a kolónia, ott is jellemző, hogy ilyen őregyedeket állítanak ki, és ezek védik a többi egyedet. Tehát vannak fajok, ahol vannak ilyen ténylegesen őrposztot betöltő dolgozók, vannak, ahol nincsenek.
Hogyan beszélgetnek egyébként a hangyák? Ők hogyan kommunikálnak egymással?
Kémiai jelzésekkel. Tehát az ő világuk azért nagyon más, mint a miénk, mert mi alapvetően a látásunkra hagyatkozunk, a hangyák pedig a szaglásukra. Tehát ők kémiai jelekkel kommunikálnak, nagyon sok mirigyük van, ilyen külső elválasztás mirigy, ami feromonokat termel, és aztán ezek segítségével tudnak kommunikálni. Ez egy olyan kommunikációs jelzés, amit úgy kell elképzelnünk, hogy ilyen nagyon egyszerű nyelvezet, tehát ilyen tedd ezt, tedd azt, gyere ide, gyere oda, öld meg ezt, hozd el azt, azt gondolsz, azt ne gondolsz, tehát ilyen nagyon egyszerű kommunikációt kell az ő esetükben elképzelni.
Említette a rabszolgatartást, de hát gondolom azt ugye nem úgy kell elképzelni a hangyáknál, a rabszolgatartó hangyáknál, mint ahogy az embereknél van.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy alapvetően egy kolónia úgy kezdi meg az életét, hogy a fiatal királynők ásnak maguknak egy egyszerű üreget, és aztán ez egy érzékeny időszak, amíg nekik az első dolgozóik meg nem jelennek. Onnantól kezdve már felpörög a kolóniának az élete, hiszen a dolgozók onnantól kezdve már ellátják a fészeképítést, táplálékgyűjtést. És vannak olyan hangyafajok, amelyek igyekeznek ezt a lépést átugrani, és úgy megkönnyítik a helyzetüket azzal, hogy ők nem vacakolnak azzal a királynőik, hogy ő maguk alapítson a kolóniát, hanem behatolnak egy másik hangyafaj fészkébe, eltávolítják az ottani királynőt, szószoros értelemben megölik, és átveszik a hatalmat. És vannak olyan hangyafajok, akik innentől kezdve egy idő után a gazdafaj dolgozói kihalnak, hiszen a királynőjük már rég nincs életben, és úgymond kitisztul a kolónia, de vannak rabszolgatartó hangyafajok, ők nem hagyják, hogy a gazdafajnak a dolgozói kihaljanak a fészekből, hanem bizonyos időszakonként ilyen rabló hadjáratra indulnak, és kirabolnak más hangyafészkeket, elrabolják a bábjaikat, és a saját fészkükben nevelik ki. És aztán azok a szerencsétlenek, amikor kikelnek a bábból, ők azt hiszik, hogy otthon vannak, hiszen ők a szagok alapján ismerik fel, hogy éppen barát vagy ellenség, vagy hogy otthon vannak-e, vagy valamint idegen környezetben, de őket megtévesztik a szagok, és ők abban a hitben fognak táplálékot gyűjteni, vagy részt venni a további rabló hadjáratokban, mintha a saját királynőiket szolgálnák. Tehát őket lényegében becsapják.
Meddig él egyébként egy hangya?
Hát ez nagyon változó. Általában a királynőkről vannak adataink. A királynők 10-15 évig is elélhetnek. Nem minden faj esetében, tehát vannak olyan fajok, például a nálunk is élő vörös hangyáknál. A dolgozóknak valószínű rövidebb az életideje, nagy átlagban néhány hónap lehet. De jellemző lehet itt is 1-2 év. De ők azért gyorsan fogynak, hiszen míg a királynő védett helyen gyakorlatilag egész életét a fészek egy kamrájában tölti, a dolgozók viszont rizikós feladatokat végeznek, tehát ők kiárnak a fészekből táplálékot gyűjteni, bármikor elkaphatják őket a ragadozók, az élősködők megfertőzhetik őket, tehát ők nagyon gyorsan fogynak, és ugye az ő átlag életidejük az alacsonyabb is mindig, mint a királynőé.
És egyébként az a hangyákra is jellemző, mint a legtöbb rovarra, hogy például fogságban egyszerűen elpusztulnak, mert hogy nem tud, tehát föladja, nem tud kiszabadulni és elpusztul?
Ez is nagyon hangyafüggő. Vannak hangyák, például a már említett maggyűjtő hangyák, ők nagyon jól áll vannak laborban. Tehát mikor valaki hangyát szeretne mondjuk így hobbiból tartani, általában azt szoktuk javasolni, hogy maggyűjtő hangyát tartson, mert könnyű őket gondozni, tehát borzasztó jól el vannak laborban. Nagyon gyorsan felszaporodnak a dolgozók, tehát megnő az egyet számuk. Vannak olyan hangyák, amelyek viszont egyáltalán nem bírják. Hiába kapnak táplálékot, vizet, hiába biztosítja az ember a megfelelő hőmérsékletet, egyszerűen nem bírják így mesterséges körülmények között és elpusztulnak. Vannak nagyon macerás fajok, hát általában a trópusi fajok, tehát olyannak érdemes tartani, akinek már van tapasztalata. Velük nagy veszültség van, mert ott pontosan be kell lőni a hőmérsékletet, hogy a gombájuknak is jó legyen. De mondjuk a hazai viszonylatban, mondjuk ha valaki otthon hangyákat szeretne tartani, tehát így hobbiból, az arató hangyákat, illetve ezeket a nagyméretű lóhangyákat érdemes tartani. Ők nagyon jól el vannak így mesterséges körülmények között. Arra kell csak figyelni, hogy mindig nedvesen kell őket tartani, a hangyák azt nagyon nem bírják, hogyha kiszárad a fészkük. A táplálék koc meg, a hangyák alapvetően mindenevők, tehát akármit megesznek.
És ha például befognak egy mondjuk szárnyas megtermékenyített királynőt, akkor az hogyan viselkedik? Tehát az is életben marad, és mondjuk azonnal elkezdi magának építeni a fészkét, vagy hogyan kell elképzelnünk?
Igen, általában ha megfelelő körülményeket tudjuk neki biztosítani, akkor ő otthon érzi magát, tehát lerakja a tojásokat, abból aztán kikelnek a lárvák, azok bebábozódnak, és aztán kikel az első dolgozó generáció. Ha idáig eljut a kolónia, akkor az azt jelenti, hogy teljesen jól el van, és akkor valószínűleg, hogyha megmaradnak ezek a konstans körülmények, akkor ez a kolónia jól el lesz a laborban. De persze nagyon nagy a királynőknek a halandósága a természetben is, tehát valószínű, hogy így a 100 fiatal királynőből csak 10 él túl. Tehát valószínű, hogyha mondjuk a laborba is behoznánk 100-at, akkor annak is csak a töredéke élné túl, és tudna dolgozókat kinevelni.
Jelenleg egyébként milyen megfigyelések vagy kutatások zajlanak a hangyákkal kapcsolatban a Szegedi Tudományegyetemen?
Most nem nemrég ért véget egy vizsgálatsorozatunk, ahol ezt a személyiségvizsgálatot végeztük el egy hazai bütykös hangyafajon. Ez egy nagyon komplex kísérlet volt, tehát itt is természetből gyűjtöttük be a kolóniáikat, pontosan leszámoltuk, hogy hány dolgozóból állnak ezek a kolóniák, hány bábjuk van, hány királynő van a fészkükben. Mindenféle teszteknek vetettük őket alá, amivel azt vizsgáltuk, hogy milyen személyiségek vannak az egyes kolónián belül, tehát hogy vannak bátrabb egyedek, agresszívebb egyedek, stb. És egy olyan speciális élőhelyről származtak ezek a kolóniák, ezek a bükkből. Ez egy ilyen karsztos élőhely, ahol ilyen mélyedések vannak, amiket töbröknek nevezünk, tehát itt ilyen ökológiai vonatkozása is volt ennek a vizsgálatnak, hogy azt néztük, hogy amik ezekben a mélyedésekben élnek kolóniák, hogy ezeknek esetleg más lehet a személyisége, mint azoknak, amelyek mondjuk nem a töbrökben, hanem az ezt körülvevő területen élnek. Tehát egy eléggé komplex vizsgálat volt, úgyhogy még jelenleg is az adatértékelés folyik, de azért már sok eredmény született, mert amit már így tudunk, hogy kijött.
És mi az, amire esetleg készülnek, amit mondjuk szeretnének vizsgálni?
Az egyik ilyen kísérletünk a személyiségekkel kapcsolatos, lesznek majd kifejezetten rabszolgatartó hangyákra vonatkozó hasonló kutatások, tehát itt is, hogy mondjuk a rabszolgáknak a személyisége mennyire szabja meg, hogy ő kedvelt célpontjai lehetnek-e mondjuk egy rabszolgatartónak. Illetve ezek a többrös vizsgálataink is folynak tovább, plusz az eszközhasználatos vizsgálatokban is van még lehetőség.
És van egyébként olyan, amikor kooperálnak külföldi kutatócsoportokkal, vagy tudósokkal?
Igen, igen. Tehát ez a francia kapcsolat, ez megmaradt. Legalábbis a kollégám Mák István, neki megvan ez a kapcsolata. Van lengyelországi kapcsolatunk is, vannak igen kooperációink.
Hogyan kell elképzelni egy hangyakutatónak a magánéletét? Már bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát amikor nem a laborban van, és nem a hangyákat kutatja, akkor mit csinál? Folyamatosan a természetet járja, és azért a hangyákat nézi ott is?
Nem, hát ugyanaz, mint egy bárki más, tehát én is hazajövök, zenélek például, nekem is van párom, tehát ugyanúgy folyik az életem. Néha persze hazahozom a munkát, mert van, hogy még akkor itthon elolvasok egy cikket, vagy utána nézek valaminek, de alapvetően nem vagyok olyan csodabogár, mint ahogy általában a kutatókat elképzelik az emberek.
Tehát magyarán hangyát nem visz haza?
Nem. Van egyébként nálam is hangya, ők is aktiválódni szoktak, főképpen kora tavasszal, de aztán nem szoktam nagyon őket háborgatni, és mert nem sok vizet zavarnak.
Mi egyébként önnek az álom, mondjuk a hangyákkal kapcsolatban?
Egyszer Közép- vagy Dél-Amerikába szeretnék eljutni, és aztán ott szétnézegetni, hogy milyen hangyafajok élnek, vagy esetleg ilyen trópusi fajokat vizsgálni.
Azok miért annyira különlegesek?
Nagyon különlegesek a mi mérsékelt fajaink is, csak trópusokon minden változatosabb. Sokkal több hangyafaj van, emiatt sokkal változatosabb a viselkedések is lehetnek. Tehát minden változatosabb, mint mondjuk mérsékeltőben.
És van erre egyébként lehetőség, hogy egyszer eljusson ilyen helyekre?
Lehet, hogy majd a jövőben lesz rá lehetőség, bízom benne.